Erdődi Orsi érkezett meg a stúdióba, aki a fesztivál zenekar menedzser igazgatója. Hello!
Sziasztok!
És már beszéltünk róla a műsor elején, fogsz jönni, és a holnap esti zenei éjszakájáról beszélni, ami 5-kor kezdődik és egészen éjfélig tart. És mielőtt elmondanád, hogy mi minden lesz, meg hol, azt mondd el légy, hogy amikor jön egy ilyen lehetőség, hogy csináljatok egy olyan fesztivál zenekar programot, ami nem a klasszikus zenejátszó helyek valósul meg, akkor hogy rakjátok össze a programot, hogy milyen szempontok alapján áll össze?
Először is azt szeretném mondani, hogy köszönöm a meghívást, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen új műsorban már az elején vendég lehetek.
Mi is oda vagyunk.
És népszerűsíthetem ezt a csodálatos programot. 6 évvel ezelőtt indult a zenei éjszakája, akkor pont azon gondolkoztunk, hogy a fővárosi közönséget, illetve az ide látogató turistákat mivel lehetne megszólalni, hogy lehetne velük kapcsolatba lépni, és itt mi egészen konkrétan nem arra a idézőjelben felnőtt és whitefülű közönségre gondoltunk, akik amúgy is koncertlátogatók, hanem a fiatalabb korosztályokra. Azt tudtuk, hogy mindenképpen ki kell mennünk a koncerttermek falai közül, és ugye akkor már volt múzeumok éjszakája, már volt más éjszaka is, és innen jött az ötlet, hogy a klasszikus zenének mennyire szép lenne, hogyha szintén lenne egy ilyen éjszakája. Akkoriban már ugye működött a Midnight Music, az éjszakai koncertsorozat, tehát tudtuk, hogy ha más környezetben van a zene, mások a szabályok, nincsenek ezek a kötöttségek, hogy elegáns ruhában kell feszengeni, és nem lehet megpisszenni se a koncert alatt, akkor valószínűleg vevők lesznek, vagy inkább vevők lesznek rá fiatalok. És ez én úgy látom az elmúlt években, hogy be is igazolódott, hiszen amikor budapesti, pesti és budai kávézókba, éttermekbe, kocsmákba, bárokba viszünk koncertprodukciókat, ott már tulajdonképpen mindegy, hogy ez egy klasszikus Bachtól Schubertig műsor, vagy egy Joplin ragtime-okat és Beatles dalokat feldolgozó könnyedebb műsor, egyaránt szívesen hallgatja a közönség.
De olyan értelemben koncertszerű, hogy az emberek, akik ott vannak abban a kávézóban, vagy azon a egyáltalán nem szokványos helyszínen, ők csendben ülnek és figyelemmel követik az előadást, vagy valahogy keveredik azzal, amit ők amúgy csinálnak?
Ez a helytől is függ, és a közönségtől is egy kicsit. Van, ahol nagyon szépen csendben leülnek, van, ahol azért jönnek, mennek, állnak, például, hogyha a helynek a befogadó kapacitása kisebb, akkor nem biztos, hogy le tud ülni mindenki, és van, hogy kialakulnak tömegek. Pár éve, talán Covid előtt volt, a Dobutcában szórakozó helyeken nem lehetett beférni a zenei éjszakáján a koncertekre, és volt egy nagyon emlékezetes, nem tudom megmondani melyik helyszínen, de ahol egy ilyen diszkó hangulat alakult ki, ott egy részfúvós csapat játszott, elindultak a Joplin ragtime-októl, és azt nem tudom, Csillagok háborúja a zenéje, és ilyenek jöttek a műsorban, és a fiatalok táncoltak, de komolyan olyan volt, mint egy diszkóban, úgyhogy bármi előfordulhat.
A helyeket hogy választottátok ki? Jelentkeztek? Mert látom, hogy több leülés is van per nap. Tehát, hogy van délutáni program, a matiné, aztán pedig van a hardcore rajongóknak az éjszakába.
Vannak már bejáratott partnereink, de az volt az elgondolás mögötte, hogy aki nem csak egy helyen szeretne zenét hallgatni, hanem szeretne egy kicsit sétálni, vándorolni, az este során több helyszínre is ellátogathasson. A 11. kerületi budai helyszínek is így nagyjából egy vonalra vannak felfűzve, és a pesti oldalon is elég könnyű eljutni az egyik helyszíntől a másikig, és ugye én bátorítanám is a közönséget, hogy esetleg úgy állítsák össze az esti programjukat, hogy ne csak egy helyszínen ragadjanak le, van, ahol korábban kezdődik a műsor, van, ahol sokkal tovább tart, ugye hagyományosan a három hollóban zárjuk éjfél körül, ez már több éve bejáratott program, akkor az egész BFZ stáb is összegyűlik ott a három hollóban, és
de
ünneplünk.
Jó. Hogy hat a zenészekre? Mert nyilván a közönségre tök jól hat, hogy ilyen oldottabb, vagy szabálytalanabb módon hallgatott komoly zené, de a zenészeket szeretik, vagy nehezebben viselik, vagy nem az van, mindenki ülés kusban van?
Nem, nagyon szeretik. Ez egy olyan alkalom, amikor a koncert után is ott maradnak sokszor a zenészek, ha éppen nem kell átszaladniuk egy másik helyszínre, és lehet velük nyugodtan beszélgetni, bármit meg lehet tőlük kérdezni, akár a hangszerrel kapcsolatban, akár a nem tudom, ruházatok dolgokkal kapcsolatban, de bármit, és nagyon nyitottak számukra, nagyon fontos a visszajelzés, és egy ilyen alkalommal sokkal erőteljesebben kapnak visszajelzést, mint egy koncertteremben. Persze ott is érzékelik azt, hogy a közönség különösen csendben van-e, vagy sokan köhögnek, de azért egy ilyen helyszínen, meg a, nem a bejáratot, nem egy feltétlenül udvarias közönség van, ha ez a zenei éjszakáján, ugye a spontán közönség, aki még nem tudja pontosan, hogy mire számíthat, meglepetések érik, és azért spontán reakciókkal reagál. Úgyhogy a zenészek számára nagyon izgalmasak, és jók ezek az alkalmak, szeretik az interakciót. A BFZ-s zenészek nagyon szeretnek kommunikálni a közönséggel.
Szerintem hallgassuk meg Gál Kosztát, és aztán ne néz ilyen kerek szemekkel, és aztán visszajövünk.
Semennyire nem néztem kerek szemekkel, úgy érzem, ezt el kell mondanom a hallgatók számára.
Jó, tehát Gál Kosztá, ugye a Tropicália egyik nagyasszonya, aki a múlt héten eltávozott közülünk. Most a Tropicáliából talán csak annyit mondok el, hogy a 70-es években ugye még katonai hunta volt Brazíliában, és akkor számosakat száműztek, múlt héten beszéltünk a Gilberto Gilről, az egy ilyen összművészeti történet volt, az egész, amikor beemelték ők a szambát, a bossanovát, a nyugati stílusokat, a képzőművészetet nagyon brutálisan, majd egyszer talán erről is beszélgetünk egy hosszabbat, hogy mi volt a Tropicália, és Gál Kosztá Mária Betániával együtt volt a női hangja ennek az 5-10 évnek, és aztán ő nyilván egy nemzeti intézményé vált. Brazíliában keveset tudunk erről az országról, a 6. legnagyobb gazdaság úgy amúgy, és azért folyamatosan benne vannak a hírekbe. Ő Gál Kosztá első lemezeivel 70-től, mit tudom én, 78-ig. Nagyjából nem tudott hibázni, hiszen Gaetano Veloz és Gilberto Gil írták a dalokat, és néha még a Giorgiben is segített. Szerintem itt az ideje, hogy itt Magyarországon is egy kicsit, ha már az örök vadászmezőkön van Gál Kosztá, akkor meghallgassuk, miről szólt.